Lángorsolya októberben Marosvásárhelyen tartózkodott a B5 stúdió rezidens programjának résztvevőjeként. Marosvásárhelyen nőtt fel, ma Budapesten él. Itt léte azért is volt különleges és rendkívüli, mert megpróbált barátkozni ezzel a várossal, amely valamiért úgy igazán sosem fogadta be. Ugyanakkor ő sem tudta 18 év alatt befogadni a várost. A rezidens programban résztvevő művészek igyekeznek valahogyan viszonyulni Marosvásárhelyhez, és habitusoknak, művészi hitvallásoknak, alkotói stílusoknak megfelelően létrehozni valamilyen műalkotást. A programban 4 művész vett részt ebben az évben, közös kiállításuk egyébként jelenleg megtekinthető a B5 stúdióban. Lángorsolya meglékelt a várost, ahogyan ő mondja, és saját emlékei nyomán elindulva fedezte fel újra azokat a helyszíneket, amelyek számára valamiért fontosak voltak valamikor. Célja tulajdonképpen az volt, hogy rendezze viszonyát Marosvásárhellyel. Egymás mellé helyezte az akkori, a 70-es, 80-as évek Marosvásárhelyét és a jelenlegit. Korabeli újságcikkek nyomán villantott fel képeket az épülő színházról, színháztérről, a Tudor negyedről, a zsúfolt maxi taxikról, a Tömbház negyedi játszóterekről. Ezek mellé pedig saját érzésein és emlékein átszűrt ceruza rajzait helyezte. Tényszerűen, dokumentumszerűen. Egy hónapos emlékutazás volt ez számára, amely rendezte viszonyát Marosvásárhellyel. Lángorsolyával beszélgetünk a Helylékek címet viselő kiállításról, projektről, időutazásról. Ennek a rezidens programnak az egyik célja az volt, hogy az ide érkező művészek Vásárhely kapcsán és a város kapcsán alkossanak valamit. Én azt hiszem, hogy talán te voltál a legkönnyebb helyzetben, vagy pontosan azért, mert te hosszú-hosszú éveken keresztül itt éltél és nőttél fel, voltál nehezebb helyzetben, amikor valamilyen módon reflektálnod kellett erre a városra. És azt hiszem, egy kicsit meg is ismerted ismét ezt a várost.
Pontosan így volt, hogy egyszerre voltam könnyű helyzetben, mert olyan részeit ismertem, vagy olyan aspektusait, amit egy idegen vagy távolról jött ember nem ismert, de ez a rezidencia fizikailag is megfelelő volt arra, hogy eltávolodjak egy kicsit, mert nem otthon laktam, hanem a B5 stúdióban, ami a központban van ahhoz képest, ahol mi lakunk. Ez így egyfajta kimozdulás is volt, vagy elmozdulás a megszokott nézőpontomból. És valóban megismertem közben a város, mert az Arcanumon nagyon sok régi újságcikket olvastam vele kapcsolatban, és a Facebookon is van egy nagyon jó csoport, a Marosvásárhelyi képek, vagy valami ilyesmi a neve, amit Szűcs Edgár csinál, meg az Ezopánt is nézegettem, úgyhogy olyan korokba mentem vissza, amelyekben nem ismerhettem a várost.
Te írsz is, rajzolsz is, filmezel is, tehát a kép és az írott szó az gyakorlatilag, ami neked az elsősorban a sajátod. Ezt a kettőt kombináltad most is, de tudtad már az elején, hogy mire készülsz, vagy hogy mi lesz ebből, vagy hogy milyen formát adjál tulajdonképpen ennek?
Azt, hogy ez egy újságformában jelenik meg a végén, vagy legalábbis a kiállításnak lesz egy kinyomtatott újság része is, azt megbeszéltük már a kurátor Barta Józseffel a munka folyamat elkezdése előtt, de azt, hogy milyen irányba menjen ez a kutatás, vagy hogy mik legyenek azok a témák, amiket érintek, az közben rajzolódott ki, és nagyon érdekes volt figyelni a saját figyelmemnek az irányát, hogy merre megyek, és a végeredmény az egy kicsit másabb lett, mint amit elterveztem, mert nem tudtam felölelni olyan sok rétegét a városnak, amennyit szerettem volna, a személytelentől egészen a személyesig, de aztán végül ez a terjedelmi korlát is volt, meg időbeli korlát is. Megpróbáltam egy olyan metszetét találni a saját vásárhelyi létemnek, ami közösség is. Tehát például olyan tereket keresni, amit mindenki számára ismerős lehet, vagy olyan embereket az utcáról, akikre azok, akik itt nőttek fel, vagy itt éltek, tudnak emlékezni.
Végül is elkülönítetted a személyest és a közösségit, és inkább a közösségi lett az, amelyik dominált. Ezeket a rétegeket nehéz volt felfedni, amit említettél? Vagy ezeket az elkülönülő dolgokat, amik vásárhelyt jelentik?
Ez egy egészen más hozzáállást igényelt, mint amihez én szokva vagyok, mert én többnyire irodalmi szövegeket szoktam írni, és akkor versekben, vagy akár a Pályamatricák című kötetemben ott is van egy vásárhelyről szóló rész. Egyértelműen a személyes kötődésnek a vonatkozásait kutatom, és itt pedig arra gondoltam, hogy egy újság elkerülhet Magyarországra például, vagy olyan más városokba, Romániában, ahol engem nem ismernek, de esetleg vásárhelyről van valamilyen halvány képük, vagy emlékük, vagy éppen meg szeretnék ismerni, és akkor az újságolvasókat nem az újságíró személye érdekli, hanem mondjuk az a város, és annak a történelmi metszetei. De közben meg leírtam személyes élményeket is, és ezáltal kisajátítottam ezt a projektet.
Azért úgy óckodtál, hogy nagyon személyes ne legyen. Meg tudtál maradni ezen a határvonalon, ezen a mesdjén, ami még az olvasó elé való, és ami már nem?
Azok, akik például a 90-es évek elején nőttek fel, vagy aki akkor volt felnőtt, nem biztos, hogy egy játszótérre annyira figyelt, vagy fókuszált, mondjuk, hogyha akkor volt nyugdíjas, de hogyha az én kortársaim meglátják ezt a lapot, akkor bizonyára nagy nosztalgiával fogják felfedezni benne a játszóterekről szóló részeket, meg képeket. Tehát, hogy inkább úgy közelítettem ehhez, hogy nekem is legyen személyes emlékem azokkal a témakörökkel kapcsolatban, de hogy mások is rátaláljanak a gyerekkori emlékeikre.
Meg hát a személyességhez itt hozzátartozik az is, hogy, és ezt el is mondod az elején, hogy nem tudtál igazán marosvásárhelyivé válni. Vagy a város nem fogadott be, vagy aztán már te nem akartad befogadni a város, tehát ez a távolság megmaradt. És akkor a személyesség mégiscsak miben rejlik?
Hát talán pont a problematikában, vagy pont abban, hogy engem ez foglalkoztat valamiért. Tehát, hogy nem közömbös számomra vásárhely, és próbálom keresni a kapcsolódásokat vele, és hát többnyire sikerrel is járok, de hogy maga a bosszankodás is egy kapcsolat lehet, vagy maga az elégedetlenség, vagy elégedetlenkedés. Amikor azt írom, hogy nem fogadott be a város, akkor tényleg csak arra gondolok, hogy a szüleim nem itt nőttek fel, ezért nem voltak itt nagyszülők, vagy rokonok, és hogy nekünk magunknak kellett megteremteni azokat az emberi kapcsolatokat, amikkel az itt születettek rendelkeztek. És hát ez nyilván sok idő, de akkor utána meg az ember, amikor iskolát végez, akkor elmegy megint egy másik városba egyetemre, és akkor ott valahogy meg is szakad ez a barátkozási folyamat. És azóta is tart, tehát hogy így időről időre visszajövök, és akkor főleg inkább erre jöttem rá, hogy kedves helyeim vannak, meg kedves embereim, de úgy, hogy maga a város általánosságában véve, vagy úgy összességében véve, nem mond nekem többet annál, mint egy másik város. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Marosvásárhely, akkor nem vagyok lokálpatrióta, vagy nem dobban meg úgy a szívem, mint annak, aki vagy nagyon jól érezte magát gyerekkorában, mert a 90-es évek közepétől a 2000-es évekig még elég nagy káosz volt itt, azt gondolom, és teljesen egy ilyen átírt városképet kellett valahogy otthonossá tenni, és egészen más volt emiatt az otthonosság érzés is, mint mondjuk valakinek, aki a 60-as, 70-es években nőtt itt fel, amikor még nem volt ez a blokkosítás, meg az 5 éves terv, meg nem tették tönkre a városképet. Szóval, hogyha hallgatom az olyan embereket, akik még a régi vásárhelyt megtapasztalták, akkor mindig egy kicsit irigykedve hallgatom, hogy jaj, hát akkor ők valami teljesen másról beszélnek.
Tulajdonképpen a szó szoros értelmében a gyökerek, azok nagyon fontosak?
Nem feltétlenül a gyökerekre gondolok, inkább valahogy az élhetőségre. Az az érdekes, hogy Kolozsvár számomra egy ergonomikusabb város volt, mint Vásárhely. Olyan értelemben, hogy kényelmesebb volt. Jártak a buszok, voltak nagy terek, ahol lehet sétálni, biciklizni, ott volt a szamos, ugye Vásárhelyen a folyó eléggé kívülesik. Egy csomó minden miatt kényelmesebb is volt, érdekesebb is volt, és egyszerűen ott többet számított az a 4-5 év, amit ott töltöttem, mint itt az a 18, amit Konstancsul itt töltöttem.
És mire dobban meg a szíved? Milyen városokra végül is?
Ez jó kérdés, mert van ez a kötelességből való megdobbanás, amit például Szatmár kapcsán érzek, meg hát akár Vásárhely kapcsán is, de hogy...
Mert Szatmáron születtél.
Én Szatmáron születtem, igen, és ott meg tényleg van egy ilyen gyerekkori nosztalgiám, tehát hogy 3 éves koromig ott voltam, és akkor emlékszem ilyen, de ezek ilyen egész absztrakt dolgok, hogy a, nem tudom, babakocsival tolnak, és akkor emlékszem a rózsaszín virágokra a fákon, ott a Kölcsei iskola előtt, és ez a béke az, ami Szatmárhoz köt. Hiányzott az iskola stressze, meg ezek, amik aztán később rátevődnek az emberi életre, ezek a felnőtté válásnak, vagy nem tudom, akár kamasszá válásnak a stresszei. Ettől mentes Szatmár. De hát sok olyan helyen jártam a világban, ahol jobban éreztem magam, mint Vásárhelyen. Soha nem merült fel bennem, hogy idegen nyelvű környezetben éljek, mert az számomra elég fontos, hogy magyarul tudjak beszélni, és akkor végül is így kötöttem ki Budapesten. Az egy nagy, tágas terű város, és az fontos nekem, hogy lehessen lélegezni, és ez az, amit Vásárhelyen nem éreztem. Szűkösnek éreztem a légkörét, arról nem is beszélve, hogy itt van a kombinát. Akkor már sokkal inkább falu, ott nagyon jól érzem magam.
És Budapest otthonná tud válni?
Hát Budapesten otthon tudom érezni magam. Az az érdekes, hogy ott ilyen kis köreim vannak. A nagyvároson belül, tehát én soha nem úgy gondolok, mert az egy kicsit azt hiszem szorongással töltene el, hogyha belegondolok, hogy mekkora az a város. De hogy azt a környezetet, amit belakok, vagy a helyeket, ahova szeretek járni, azt úgy fejben összekötöm, és akkor így összerántok egy kis várost magamnak. De közben meg az is jó, hogy lehet úgy járkálni az utcákon, hogy nem ismernek, vagy hogy van ez az érzés is, hogy nem bámulnak meg, hogyha egy érdekesebb ruhát veszel fel, tényleg van tér biciklizni, futni, szeretem a tereket bejárni.
Most térjünk vissza Vásárhelyhez, hiszen Helylékek a címe ennek a kiállításnak. Helyeket kerestél fel, amikor elkezdted ezt az egészet? Tehát újra kellett élned bizonyos dolgokat, számba kellett venned bizonyos helyeket, amelyekhez azután majd a rajzok is kötődnek?
Az volt a vicces, hogy ezt a címet a kisöcsém segítségével találtuk ki, mert azt mondtam, hogy kéne egy cím a kiállításnak. És akkor ő azt mondta, hogy hát akkor legyen az a cím, hogy Vásárhelyi emlékek. És akkor azt mondtam neki, ő 8 éves, hogy hát az egy kicsit ilyen túl szájbarágós, meg kellett neki magyarázni, hogy mi az a szájbarágós, de hogy túl egyértelmű, egy kiállításnak valahogy elvontabb címet kéne adni. Azt hiszem, ez a végleges verzió az én verzióm volt, de hogy akkor a Vásárhelyből csak a hely maradjon, és az emlékekből csak a lékek, mert hogy tulajdonképpen ezt csináltam, hogy meglékeltem a várost, és azokon a bizonyos kis lyukakon lenyúltam, és kihúztam valamit. És ez azért is érdekes, mert nem a helyek érdekeltek, hanem inkább azok a dolgok, amik a helyek alatt vannak. Tehát tényleg a múltban is az érdekelt, hogy hogyan jött létre valami, amit mi már csak konstatáltunk, hogy az úgy van. Tehát például a színháztér, ami kapcsán olyan sok ellentmondásos véleményt hallottam, de hogy most konkrétan utána tudtam járni korabeli sajtóban, hogy mi is volt a története ennek, vagy ezek az érdekes költöző szobrok is, amik tényleg az egész erdélyi történelmet meghatározták, hogy melyik szobornak a talapzatára teszik a melyik szobrot, miután rendszerváltás van, vagy megszállás. Szóval, hogy azok a szobrok, amik előtt csak úgy eljártam, mert hát nem tudom, gyerekként nem foglalkoztatott, azok most megteltek jelentéssel.
Azt hiszem, újraépíthettél magadnak valamit azért, mert igen, nekiálltál és újságokat olvastál, korabeli újságokat, 70-es, 80-as, 90-es években, és nagyon érdekes volt az is, akár sajtótörténeti vetülete is lett ennek, hogy hogyan írtak, és hogy kimondták, hogy csúnya, szép, elítélően hogyan tudták megírni a dolgokat. Kicsit újraépült valami bented?
Igen, teljesen. És annak is örülök, most már nem úgy érzem magam, mint betelepült, amit nagyon sokáig éreztem, hanem most már tényleg valami, nem tudom, jogom is van a városhoz. És ez a konklúzió, ez számomra is meglepő volt, mert tulajdonképpen úgy indultam neki a bevezetővel, amit az újságot indítja, hogy hát én itt soha nem tudtam magam otthon érezni, és így az újság befejeztével, az újságnak a záró képe az a saját szereplésem az Erdély TV-ben, mert azt gondoltam, hogy ez akkor egy szép kerete az egész történetnek, hogy végül is bekerültem a rendszerbe, és hát ez úgy idézőjelbe is teszi az egész projektet, meg az itt létemet, mert hogy ennek tényleg egy ilyen furcsa Möbius szalag alakja van. Mint a mesebeli okos lány, hogy hozott is, meg nem is, jött is, meg nem is, és én is azt érzem, hogy itt is voltam, meg nem is. Kutattam a városom után, mint egy külsős, de közben pedig beépültek ezek a dolgok, és azt hiszem, hogy másképp fogom használni ezt a várost.
Meg hát emlékeket kellett tényleg felhozzál, de konkrét emlékeket, és a plakát is ezt idézi, ugye az állatkertben fent jártatok. Bejártad valóban így a helyeket, és kutattál az emlékek után?
Inkább csak emlékezetben, megképzeletben jártam be a helyeket, tehát azt gondoltam, hogy ha most elmennék az állatkertbe, akkor valami teljesen más látnék, és viszont nagyon éles emlékeim vannak róla gyerekkoromból, és az összes többivel is így voltam, tehát hogy kutattam, igen, de főleg az archívumokban, hogy pontosan hogy is nézett ki a Gesztenyés bácsi, aki a váraljában mindig ott volt. Hát eszembe jutottak ilyen emblematikus alakok, és azokat először azt gondoltam, hogy emlékezetből próbálom meglerajzolni, de aztán találtam fényképeket, és azt vettem észre, hogy ezek nem csak az én emlékezetemben maradtak meg ezek az emberek, hanem tényleg a hétköznapok részei voltak annyira, hogy a kommentekben nagyon sokan elevenítették fel az emlékeiket róluk, és tényleg többféle fényképet találtam, és akkor ezek segítettek megrajzolni őket.
Annak van valami, hát van, nyilván van, ezt is kérdezem meg, hogy milyen jelentősége van, hogy minden ceruza rajz, fekete-fehér, vagy szürke-fehér. És ha megpróbálnám leírni azt, hogy ezek a rajzok hogyan néznek ki, akkor tulajdonképpen a feketék és a megrajzolt alakzatok azok, amelyek alakítják is a teret. Tehát nincs tér, hanem el vannak helyezve. Hogyha nem színesben álmodna az ember, hanem fekete-fehérben, akkor lehet, hogy ilyen kiragadott valamik jelennének meg, mikor emlékezik az álomra, vagy nem tudom, így próbáltam magamnak magyarázni, miért így néznek ki ezek a rajzok.
Hát én azért szeretem a grafitot, mert nagyon sok árnyalata van annak ellenére, hogy monokróm, de jobban tudok koncentrálni arra, hogy mit rajzolok, amikor grafittal rajzolok, mint amikor színesben. Tehát nem terelik el a figyelmem a színek. Tehát a színeket sokszor csak azért teszem, hogy dekoráljak, és ezek a rajzok tényleg valahogy a dokumentarista fénykép próbálják felidézni. Hát amikor az lebegett a szemem előtt, hogy ez egy újság lesz a végén, akkor arra is törekedtem, hogy fényképszerű rajzok legyenek, ami persze unalmas lett volna, hogyha egy az egyben rajzolom át a fotókat, tehát eljátszottam különböző foltokkal, síkokkal. Kihívás volt újságszerű illusztrációkat készíteni, de közben meg összeegyeztetni ezt a dokumentarizmust azzal a, tehát amit mondasz te, azzal az effektussal, amit az emlékezet produkál, hogy így felsejlenek részletek a múltból, vagy próbál az ember a lényegre fókuszálni, és akkor a háttér olyan elnagyoltá válik.
De különben a részletek válnak főszereplővé egy-egy történetnek a megerősítése gyakorlatilag részletek által az, amit te csinálsz, és ezt mindig ezt csinálod, akár fotóban nézem, vagy illusztrációban, könyvekben.
Igen, azt hiszem, hogy ez alkat kérdése, hogy megfigyelem a részleteket, és akkor ezek úgy beivódnak.
Borsolya utazásai legyenek azok valós térbeli kalandozások, vagy időbeli, képzeletbeliek, vagy az emlékek szárnyán, egészen biztosan megjelennek majd valamilyen formában, akár írásban, akár rajzban, a fotográfia segítségével pedig egészen biztosan. Pályamatricák című könyve is úti rajz, utazás emlékeket tartalmaz saját illusztrációival készítve. Ugyan költőnek és grafikusnak vallja magát, a vizuális kifejezés mód sokfélesége jellemzi, hiszen a lehető legváltozatosabb módon igyekszik leírni, megrajzolni, ábrázolni, lefotózni ezt a világot, vagy azt a világot, amely megérinti. Ház délután címet viseli legújabb verses kötete, amely idén jelent meg a Pré és a Lektor kiadó jóvoltából, szintén elemez. A világot, a miénket, és azt, amely a szerző közvetlen környezete. Vagy emlékei, szintén, amelyek léptennyomon ott vannak, előjönnek valamilyen esemény, látvány, érzés kapcsán. Lángorsójának az egész világa benne van ezekben a versekben. A gyerekkor, a belső érzések, aggodalmak, megállapítások, feltörő indulatok. A megfelelő szavakba csomagolva, versé formálva. Vagy gondolat folyammá, hisz a szabad vers törvényszerűségei révén érvényesülnek igazán ezek a gondolatok. Erről a kötetről beszélgetünk most Lángorsolyával. Itt is azt fedeztem fel, hogy a személyesség és a kívülről rálátás határán mozogtál ezekben a versekben, idézőjeles versekben, mert hát olyannyira szabad versek, hogy tulajdonképpen helyzeteket elemzel, olykor a részletekre fókuszálva, olykor az egészre. Tehát van egy ilyen megfigyelői státusod, talán te ezt így tudatosítottad?
Hát ez is benne van, mert amikor verset írok, olyankor tényleg mindig egy lépést hátra lépek attól a dologtól, amiről éppen írok. Közben meg az is van, mert ez egy nagyon ellentmondásos pozíció, személyes, mert az egy verses kötet, tehát megengedhettem magamnak ezt a személyesebb hangot. De közben meg tényleg benne van ez a egyet előre, egyet hátra lépés, tehát hogy ez az eltávolodás, ez kell. Az önreflexióban is az van, hogy az ember magától eltávolodik egy kicsit, és akkor úgy elemzi a dolgait, és ez egy kiváltságos helyzet, tehát hogyha az embernek van ideje vagy lehetősége hátralépni, az mindig azt jelenti, hogy egy nyugodt periódus van az életében, mert erre nem mindig van idő például.
Az jellemző rád ez az elemezgetése a dolgoknak?
Igen.
De viszont hol van vajon ez az egészséges egyensúly számodra, hogy kívülről is, meg belülről is, kicsit személytelen is, meg hát nagyon személyes is legyen, mert vers.
Azt hiszem, hogy a személytelenségben abszolút benne van a személyesség. Ez nem egy ilyen üres buborék ez a mondat, hanem tényleg, amikor akár egy tárgyes költészetet nézünk, akkor is azt látjuk, hogy nem véletlenül esik arra bizonyos pontjára a világnak a költő tekintete, és ugye ezt az iskolában is tanítják, hogy nem tudom, minden tájleírás önarckép, vagy a dokumentumfilmeseknél, hogy a kamera letevése egy adott pontban az állásfoglalás. Tehát, hogy nem tud az ember teljesen objektív lenni semmivel. És azt gondolom, hogy ennek a tudatában még akár újságcikket is olvashatunk úgy, hogy ez az újságírónak a sajátos érdeklődési köre. Például, amikor propaganda sajtót olvas az ember, akkor is az van, hogy a szerző karakteréről sok mindent megtud. Vagy azt, hogy behódoló volt, vagy azt, hogy nyögvenyelősen írta meg kötelezően ezt a cikket. Visszatérve a versekre, azért a legtárgyasabb verseimnél is, vagy mondataimnál is szerintem közel megyek saját magamhoz, vagy közel engedem az olvasót magamhoz. Pont emiatt, mert azt arra teszem azokat a dolgokat, amik érdekelnek, és abból kirajzolódik egy karakter, vagy egy önarckép.
Hihetetlenül nyersen is tudod az asztalra tenni ezeket a dolgokat. Volt néhány vers, amikor elborzadtam, tehát ennek a kötetnek az olvasása közben nekem voltak nagyon rossz érzéseim, és hogy úristen, a világ.
Én nem látom nagyon sötéten a világot, de hogy azért elég sötét tud lenni, és hogy ez tényleg inkább ilyen objektív hozzáállás, hogy konstatálom a rosszat is, meg a jót is, és azt gondolom, hogy tényleg anélkül, tehát a rossz nélkül nem nagyon tudnánk megbecsülni azokat a pillanatokat, amikben teljes harmónia van, és derű, és nem tudom, feloldódás. Az, hogy az ember verset ír, és vannak azért tényleg sötét tónusú költészetek, az enyém szerintem nem olyan, bár tényleg ez az objektivitásra való törekvés, ebben van valami elidegenítő, de azokban is azt érzem, hogy maga a vers írás gesztusa az egy jó dolog, tehát még a legsötétebb dolgok leírása is valahogy teremtés. Számomra az egy bizakodásra okot adó dolog, hogy versek vannak még akkor is, hogyha az életnek az árnyékos oldaláról szólnak. És azért én nyelvtanilag is felbírok fedezni egy-egy mosolyt, vagy például az utóbbi időben több Borbé Szilárd kötetet olvastam, mert részt vettem egy beszélgetésen a halála 10 éves évfordulója kapcsán. Ő tényleg egy nagyon magánemberként is depresszív ember volt, de hogy a költészetében is ez tükröződik, és még ott is éreztem, amikor elmosolyodik a szerző, vagy amikor megcsillan a fény, vagy a remény, vagy a játékosság visszaköszön burkoltan azért. Olyan, mint amikor az aszfaltból így a fűszál előtör, és akkor elcsodálkozunk, hogy egy ilyen kis gyenge organizmus az hogy bírja áttörni a betont, és hát az is maga az életösztön, meg a derű, meg a zöld, az a sorokon is átbír törni.
Tehát félre ne értsél, nem az egész kötet. Voltak mondatok, sorok, gondolatok benne, amelyek el tudtak borzasztani. Tehát nem vagy te sötét egyébként a kötet.
Tehát milyen békés, kis ilyen okkeres borító, ház délután, ott a mezitlában. Igaz, hogy ott vannak a kaktuszok is, de vannak olyan szövegek, amik tényleg így úsznak a délutáni fényben, és persze vannak ellenpontjai ezeknek.
De akkor valószínűleg te belülről is ugye ilyen vagy, hogy elemezgetsz, és te is próbálod megtalálni a jó dolgokat is, amelyekkel ellensúlyozzál, akár magad számára, akár az olvasó, akár a világ számára?
Persze, és ez különben egy érdekes kérdése a művészetnek, hogy én úgy figyeltem meg, hogy azért túlnyomó része a verseknek, vagy az irodalomnak, vagy nem is tudom, hogy a képzőművészet hogy áll ezzel, de hogy a negatív érzések köré csoportosul. Tehát, hogy sok a kilátástalanság, reménytelenség, tényleg ilyen melankólia. És a boldogságról nehéz is írni, nehezebb talán, mert az ember, amikor boldog, akkor nincs ideje írni, hanem azt szívesebben éli meg, a szomorúságot pedig szívesebben elemzi, hogy de vajon miért is vagyok szomorú, meg hogy csinálhattam volna másképp. Legalább azzal is, mintha feloldaná a szomorúságot, hogy megírja, de boldogságot nem akarja feloldani, hanem azt inkább éli.
Kimerítő is tud lenni akár egy ilyen elemezgető folyamat, amiből aztán a versek születnek? Rakott teszed magad számára is helyére a dolgokat?
Igen, mindkettő. Miközben írok, az nagyon feltölt, de amikor például megjelenik egy kötet utána, nagyon kimerülök minden értelemben, tehát azt érzem, hogy le nem tudnék írni egy sort sem, mert nem jut eszembe semmi. Tehát, hogy ilyenkor tényleg van egy ilyen kiürülés érzés, és akkor hát nekem azért kell egy-két év, amíg újra elkezdek építkezni, de terápiás folyamat is, tehát nekem sokat segít az, hogy az ilyen ködös, meg gomolygó gondolatoknak szavakat adok, és akkor valahogy letisztul előttem is. Aztán az más kérdés, hogy jogom van-e ezzel traktálni az olvasót, és ezt rányomni, hogy az legyen az érzése, hogy milyen szomorú hely a világ, de más vizekre eveznénk ezzel, hogy a személyes az mennyire megosztható. Nem az olvasók kedvéért írok. Nem nagyon tudok azonosulni azokkal a szerzőkkel, akik az olvasói igényeket akarják kielégíteni, de tudom, hogy vannak olyanok, és tudom, hogy ezeknek egész olvasó táboraik vannak, és hát ez egy jó dolog tulajdonképpen. Csak én nem azért írok, hanem tényleg azért, hogy elsősorban én értsem meg a világot az írás folyamata által, és akkor, hogyha sikerül valami olyasmit kihoznom belőle, ami valahogy olyan, tényleg mint a szobrásznak a munkája, hogy olyan körbejárható, megfogható, akár mások számára is élvezhető, akkor azt úgy elmerem engedni. De hogy maga az alkotási folyamat az, ami számomra értékes, és ami úgy időről időre visszajön rá az igény az életemben.
Gondolom az alkotási folyamat része a rajz, a fénykép és az összes többi, amit te még csinálsz, akár egy-két kötet között, abban az egy-két évben, amikor arra töltekezel, hogy ismét írhass?
Igen, ez fontos, hogy az önkifejezésnek a módjait tudom váltogatni, mert közben meg az igény ott van. Tehát ez az elemzés és alkotás az ott van, csak lehet, hogy maga a forma merül ki egy idő után, és akkor, hogyha el tudok nyergelni egy másik formára, vagy másik nyelvre, tehát a vizuális nyelvet tudom váltogatni az irodalom nyelvével, akkor meg is tud újulni az a másik az alatt az idő alatt, amíg azt pihentetem, és újszerű lesz számomra, amikor újra visszamegyek hozzá. Ez így meg is tudja sokszorozni az alkotás örömét, hogy nem egy bejáratott nyelv, hanem tényleg újra felfedezés.
Az, hogy szabad versben fogalmazod meg a gondolataidat, az a gondolat fajtájától függ, vagyis hogy ez az elemezgető mód, ahogyan te a világot nézed és tárod az olvasó elé, ez így könnyebb, ilyen folyamban, a szabad vers folyamában?
Azt hiszem, hogy a gondolatok áramlását követem inkább, és ezeknek van egy belső ritmusa, vagy még akár belső rímei is vannak, de hogyha megnézzük a gondolati költészetet, tehát már Rilkénél is akár, vagy Hölderlinnél, hogy nem a hagyományos rímek vannak, vagy ritmusképlet, vagy forma, hanem a duinói elégiek is például. Azért szeretem, mert olyan belső íve van, amire te azt mondod, hogy szabad vers, igazából ez egy nagyon kötött valami, amit maga a szerző sem tud megindokolni, hogy miért pont így tördeli be a sorokat, és miért nem másképp, vagy miért nem veszi keskenyebbre azt a verset, és miért hagyja kifutni az oldal széléig. Tehát ezek inkább ilyen belső intuíciós dolgok. Mikor nem egy külső forma határozza meg, hogy írod a verset, hanem a gondolat ritmusánál központozol mondjuk, vagy teljesen más értelmet tud adni, mondjuk a szakaszokra bontás. Pilinszky kapcsán van egy ilyen történet, hogy 4 soros szakaszok voltak az Apokrif című versében, és elvitte Nemes Nagy Ágneshez felolvasni, mert ők így összejártak, és megbeszélték az írottakat, és akkor hát Nemes Nagy azt mondta, hogy hát jó, jó, de hogy semmi különös. De hogy mi lenne, hogyha készítene belőle egy ilyen nagyobb gondolati egységeket, és akkor összevonná a szakaszokat, és egy ilyen öntörvényű tagolást adna neki. És akkor Pilinszky hazament, és ezt kipróbálta, és amikor úgy olvasta fel már legközelebb, akkor azt mondták, hogy hát igen, ez egy korszakalkotó mű. Tehát, hogy pusztán az, hogy a szakaszokat hogy tagolja az ember, az... Ez nagyon érdekes, hogy működik a nyelv tényleg olyan, mint egy anyag, amit gyúr és vág az ember, és akkor az sokszor meglepetés, hogy a nyelv hogy viselkedik, mert vannak olyan szavak, amelyek szeretik egymást, és vannak, amik nem, és akkor, hogy miket illesztesz egymás mellé, az is nagyon meghatározó. Tehát, hogyha pont olyan hatást, elidegenítő hatást akarsz elérni, akkor olyan szavakat teszel egymás mellé, amik taszítják egymást, mondjuk. Ha meg valamilyen otthonos és derűs meleg érzést, akkor meg tényleg a szavakat is úgy terelgeted össze, mint egy jó nyájat a pulikutya, és akkor azok úgy együtt melengetik egymást.
Jó, hát ezt így racionálisan elemezgetné lehet, hogyha nem te írod, de írás közben gondolom, ez a fajta ráció nem működik.
Nem, hát erre mondtam, hogy ez inkább intuitív, hogy milyen formát választasz a gondolatoknak.
Rövid prózát te nem szeretnél írni?
Én írtam régebben, de most már inkább a vers maradt.
Azért, mert az utolsó vers is kár az lehetne.
Igen, az szerintem az is. Arra gondoltam, hogy most nekem se jut eszembe a címe, de az a nyári élmény, amikor ott egymás mellett élnek 2 különböző nyelvvel. Azt ilyen prózában írtam meg először, és akkor azt gondoltam, hogy de ebben annyi líraiság van, hogy ezt megpróbálom versé tördelni. És hát úgy lett egy nagyon hosszú vers belőle, de egyáltalán nem tetszett, mert azt gondoltam, hogy ez eredetileg nem ennek született, és akkor minek erőltetek rá egy másik formát, viszont mivel van benne egy ilyen lírai lebegtetés, hogy mi lenne, hogyha betenném ilyen záró darabnak a verses kötetbe. Én szerettem minden műfajban ezeket a apró határátlépéseket, vagy amikor így megbuherálják a formát az alkotók, és éppen csak egy kicsit, tehát, hogy nem teljesen átgyúrni, mint az avantgárdban, vagy voltak ilyen irányzatok, mint a futurizmus, vagy a dadaizmus, amik tényleg a formára fektették a hangsúlyt, és ilyen nagyon aktívan beavatkoztak a formába az alkotók, de én azt szeretem, mikor ilyen pici elmozdulások vannak, és akkor azt az olvasó vagy észreveszi, vagy nem, de ha észreveszi, akkor elkezd gondolkozni, hogy az miért is van úgy, szóval, hogy így picit tovább lendít annál, mint ami a megszokott.
Most milyen pihenés fázisában vagy? Most a könyv megvan, ez a kiállítás is megvan, Vásárhely picit helyére került, vagy más helyére került benned. Most mi van?
Hát most egyelőre még nagyon friss ez a kiállítás. Ez is egyszerre volt pihenés, meg alkotás, mert ez az egy hónap Vásárhelyen töltött idő, meg a Vásárhellyel való törődés, ebben pihenés is volt. Meg újra rajzoltam, amit már tényleg azt hiszem, hogy egy éve legalábbis biztosan nem rajzoltam. Úgyhogy most újra visszataláltam ehhez, és nagyon jól esett. Most visszatérek Budapestre, és akkor majd meglátom, hogy mi következik.
Átrendeződünk, mint a hellénizmus, mint egy zárt körű eseményre kiadott közösségi tér. Nosztalgiát érzünk a lezárt utcák, talál a helyé változott lakások iránt. A közöny még mindig idegen, de már nem harapunk akkorákat. Nem a mélység értékelődött le, hanem a felszín fel. Helyesbítenek, fontos dolgokat mondunk ki együtt, és fontossá válik az, akivel. Tiszta estéken, ha felnézünk az égre, csillagképként próbáljuk azonosítani a libasorban haladó műholdakat, és végül, amikor már belülünk is kitisztult, egy nagy félreértés és egy kis kudarc után ott maradt salak, visszaülünk egy fotelba, amelyből egy éve álltunk fel, és elhagyunk egy másik fotelt, amelyre egy évig voltunk visszajárók. Meghajlunk a nagy szavak előtt, és megrendítjük, akit kristályosítunk. Minden vágyunk egy olyan barát, aki megpróbál magáról lebeszélni.